Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 278. dicséret első két versét énekeljük, dicsőült helyeken mennyei paradicsomban.
Dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban, akik vigadoztok véghetetlen boldogságban, vagytok megújult állapotban. Az Úr nevét szép ének szóban, no, dicsérjétek vigasságban.
Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten temettük Mészáros Lajosné Nagy Julianna testvérünket, aki életének 74. évében hunyt el. Isten szent lelke adjon vigasztalást szeretteinek. A tegnapi napon női csendes napunk volt a gyülekezeti teremben. Hálásak vagyunk, hogy nőtestvéreink együtt lehettek tegnap, bizonyára áldással. Köszönjük a sok finom házi süteményt. A mai istentisztelet után cigánymissziós megbeszélést tartunk, kérjük azokat, akik szívesen segítenek ebben a munkában, hogy jöjjenek erre. A jövő vasárnap az istentisztelet után gyermekmunkás megbeszélés és ima közösség lesz. Advent második vasárnapján, december 6-án délután 3-kor tartjuk adventi családi alkalmunkat. Erre szeretettel hívjuk a gyermekeket és családjaikat. Alapítványunk karácsonyi segítségéhez a jelentkezéseket, a jelentkezési lapokat kérjük szépen, hogy mindenki töltse ki és adja le, illetve javaslatát, hogy kit kellene támogatni. Most folytassuk a megkezdett dicséretünket, a 278. dicséret harmadik versétől énekeljük végig. Nap, hol csillagos ég, ti az Urat dicsérjétek! Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetéből, a 32. verstől a fejezet végéig. Testvéri közösség a gyülekezetben. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit is a magáénak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták és letették az apostolok lába elé, azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá. József például, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti vigasztalás fia, egy ciprusi származású lévita, mivel földje volt, szintén eladta, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy a mai napon se csak a fülünkig hasson, hanem megértsük, befogadjuk, és életté váljon bennünk. Éppen ezért kérjük most imádságban a mindenható Istent fennállva. Dicsőítünk téged, mindenható Istenünk, hogy te olyan gazdag vagy, hogy csak szóltál, és ez a csodálatos világ állott elő, hogy ebben sziporkáznak a te elgondolásai, terveid, hogy bárhova nézünk, és akár a szervezetünkbe bármilyen részletet vizsgálunk, az mind-mind csodálatos gazdagság és ajándék. És köszönjük, hogy ez a világ nem csak a külső tudásodat tükrözi, hanem a belső lényedet is. Köszönjük, hogy itt megvan a jutalma minden jónak, és minden gonoszság magában hordja és elnyeri a büntetését. Köszönjük, hogy azzal, hogy itt élünk, tanulunk és formálódunk, hogy olyanok legyünk, mint te. Olyan türelemmel, olyan békességgel, olyan igazsággal, dicsőséggel, szeretettel rendelkezzünk. Könyörülj rajtunk, szent lelkeddel formálj ma is minket, hiszen nagyon sok a feladat, tennivaló ebben a világban, nagyon sok helyen kell helyt állnunk, és mindehhez nem vehetünk sehol útmutatást, erőt, csak te nálad. Köszönjük, hogy most ezért lehetünk itt. Kérünk, újítsd meg bennünk a hitet, a reménységet, a szeretetet. Kérünk, munkálkodj Jézus Krisztusért, szent lelked által, hogy értsük az igét. Amen. A 25. Zsoltár második versével készüljünk az igehirdetés hallgatására. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem.
És vezet. az ígédben. Oltalmazd életemet, mert benned bízom, Úr Isten.
Az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem ma közöttetek, az előbb felolvasott szakaszban található, újra olvasom az első verset belőle, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetének a 32. verse így hangzik. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt, senki sem mondott vagyonából bármit is a magáénak, hanem mindenük közös volt. Foglaljuk el helyünk. Kedves testvérek, a 450 éves második helvét hitvallás fejezeteinek már a vége felé járunk. A mai vasárnap egy olyan fejezetet nézünk meg, amelyik a legrövidebb. Igazán nagyon kurta fejezet, ez a fejezet az egyházi vagyonról szól. Azt gondolom, hogy sokat mond az is, hogy ez egy külön fejezet a hitvallásban, és az is sokat mond, hogy ez a legrövidebb fejezet. Mi reformátusok azt mondjuk, hogy nincs olyan téma, nincs olyan tárgy a világban, amit ne az Isten előtt kellene megélnünk, megbeszélnünk, nem ott kéne elgondolkoznunk rajta. Tehát az egyházi vagyon, a pénz, amivel az egyház rendelkezik, ez is egy olyan dolog, amiről az Isten előtt a Biblia tükrében kell elgondolkoznunk, és aszerint kell cselekednünk. Az pedig, hogy ez a legrövidebb fejezet a hitvallásban, annak pedig az a jelentősége, hogy ez egy olyan téma, amivel takarékosan kell bánnunk, azért is, mert nem olyan jelentős téma, hogy állandóan körül forognánk, egy évig tárgyaljuk a hitvallást, és abból egy vasárnapot szánunk erre, de magával, az egyházi vagyonnal is takarékosan kell bánnunk, amint hogy ez a fő mondani valója ennek a fejezetnek. A református hitünk abban is kitűnik, az előző vasárnap azt mondtam, hogy az egyszerűségével, és ez tűnik fel a legtöbb embernek, és ebben pontosan ez is benne van, amiről ma van szó, hogy az egyházi vagyonnal is egyszerűen és takarékosan bánunk. Maga a reformáció ebben nagyon újat hozott a középkor Európájába. És sajnos a megmaradt katolikus egyház a barokkal éppen az ellenreformációban erre erősített rá, hogy már pedig ők megmutatják, hogy micsoda vagyon van, mert ez a méltó az Istenhez. Mi pedig azt mondjuk, hogy az Isten Jézus Krisztusban eljött közénk egyszerűen, istállóba születve, mert azon a színvonalon kívánt élni, amelyen mi élünk. Nem azzal mutatta meg a hatalmát és dicsőségét, hogy pompás palotákban lakik, hanem azzal, hogy mélyen együtt érez velünk, és megvált minket a bűneinkből. Tehát református hitünkhöz ez hozzá tartozik, hitvallási téma. Nagyon fontos, hogy nyíltan beszéljünk bármilyen témáról az Isten előtt. Mert amit nem beszélünk meg, abból bálvány lesz, abból olyan dolog lesz, ami nem helyesen működik. Tehát az anyagi ügyeinket nyíltan meg kell beszéljük Isten előtt a Biblia tükrében. Hitvallási téma ez is. Eszembe jutott egy gyöngyösi presbiteri gyűlés, tudják talán a testvérek, hogy én 26 évet a gyöngyösi gyülekezetben szolgáltam, mielőtt idejöttem. Az egyik presbiteri gyűlésen éppen a következő évi költségvetést tárgyaltuk, mikor egyik presbiterünk szinte felkiáltott, hogy az összeget látva, hogy de hiszen ez éppen annyi, mint a mi családi költségvetésünk. Nincs ez másként, szerintem itt Csepelen sem. Én nem tudom, hogy milyen következtetést vont le ebből. Sajnálom, hogy akkor nem jutott eszembe, hogy reagáljak erre, irányítsam a gondolkodását, hogy gondolja végig, akkor, hogy Gyöngyösön 4 alkalmazott élt abból a költségvetésből, az ő családjába 2 kereső volt. Akkor ott Gyöngyösön 3 régi és elég nagy épületünk volt, ő neki 1 lakása volt egy társasházban. És ugyanannyi pénzből gazdálkodtak. Ebből talán az a legkézenfekvőbb következtetés, hogy milyen takarékosan is élünk mi a gyülekezetben. Mindenki. És talán ez jó, ha tudjuk, hogy ez így van. Nincs ez másként itt Csepelen sem. Itt is annyi körülbelül a költségvetés. Itt talán még több ember él ebből a pénzből, mert vannak hitoktatóink is bőven, és itt is 2 hatalmas épület költségeit kell, és hozzá persze vannak rendezvényeink, olyan 100 fő körüli rendszeres rendezvényeink. Mindez ugyanannyi pénzből, mint egy családnak a költségvetése. A hitvallás meg is jegyzi, hogy ehhez a legfontosabb olyan embereket választani, akik gondosan bánnak a pénzzel, tehát nyilván takarékosan és célszerűen, és értenek a pénzügyekhez. Nagyon jó dolog, hogy Gyöngyösön is ilyen emberek voltak a pénz körül, és hogy Csepelen is ilyenek vannak, ez nagyon fontos. A hitvallás tekintetében már megváltozott a helyzet, hiszen 450 évvel ezelőtt született a hitvallás, ez talán ebben a fejezetben derül ki a legvilágosabban. Ugyanis ez a hitvallás azt mondja, hogy a gyülekezetnek, az egyháznak a vagyona, a fejedelmek és a gyülekezeti tagok bőkezűségéből származik. Na most, és azt mondja, hogy gondoskodni kell ebből az iskolákban és a templomokban a tanításról. Nem is elsősorban arra gondolok, hogy ma már nincsenek fejedelmek, hiszen állam ugyanúgy van, és állami pénzek is ugyanúgy vannak. A helyzet abban változott meg a 450 évvelhez képest, hogy ma már nem a gyülekezetnek kell gondoskodni az iskolákban a tanításról, hanem a gyülekezetnek a templomban, a gyülekezet alkalmain kell gondoskodnia a tanításról, akár a gyermekek, akár a felnőttek tanításáról. És ezért itt az idő közben ketté vált a dolog, és az állam, ugye a fejedelmek, bőkezűen az iskolákat támogatják. Hogy milyen bőkezűen vagy nem, az más kérdés. De ez ketté vált. Ezért a gyülekezet a gyülekezeti tagok adományaiból él. Az állam az iskolában folyó dolgokat támogatja, ezért a hitoktatásra, ami az iskolában folyik, arra is ad pénzt, de csak arra. A lelkész, és a, ami itt a templomban folyik, az a gyülekezeti tagok adományából él, és semmi másból. Ez így helyes. Ez így jól van. Ezért nem szabad panaszkodnunk. A hitvallásban is nagyjából ez van, csak ott még egybe van, hogy az iskolákról és a templomról, a fejedelmek és a gyülekezet. Nézzük csak meg Németországot, ahol másképp van. Németországban egyházi adót szed be az állam a fizetésekből. Borzasztó állapotban vannak a németországi gyülekezetek, mert nem tanulnak meg adakozni és felelősen gondolkozni az életük, a pénzük felől. Adjunk hálát az Istennek, hogy ez így van, minket megtanít beosztani a pénzt, adakozni, és az Isten szerinti dolgokra elkölteni. Még egy dolog figyelemre méltó itt a hitvallásban, hogy vagyonról beszél. Első pillantásra ez nekem sem tűnt fel. Én abban gondolkoztam, hogy igen, persejpénz, egyházfenntartói járulék, stb. Ami a költségvetésben szerepel. De aztán végig gondoltam, hogy itt nem arról beszél a hitvallás, mert egyértelműen meg is mondja, ugyanarról, amiről itt a Biblia, hogy némelyeknek házuk volt és földjük volt, és tehát nem amiben laktak, meg nem amiből éltek, hanem pluszban, nyilvánvalóan, fölöslegben, és azt eladták, és az apostolok lábához tették. Az, hogy eladták, és az apostolok lábához tették, ez olyan érdekes, de azt gondolom, az ennek az előnye, és azért volt erre szükség akkor, mert az adakozó az szereti aztán úgy lélekben még a magáénak mondani azt, ami még megvan. Tehát, ha nem adták volna el a házukat és a földjüket, hanem csak úgy oda ajándékozták volna a gyülekezet céljára, akkor nem mondtak volna teljesen le, hanem a magukénak tudták volna továbbra is, és beleszóltak volna, és ez már nem lett volna jó. De amiről itt a hitvallásban szó van, az ilyen tárgyi ajándékozás, adományozás, azt mondja, hogy a gyülekezetnek, az egyháznak kell, hogy legyen vagyona, mert abból tud gazdálkodni, és hosszú távra gondolkozni, és élni, és gondoskodni mindazokról, amikre szükség van. Nagyon érdekes gondolat ez. Ma már ez távol van a gyakorlattól, az emberek gondolkodásáról, de még nem olyan régen is voltak adományozók. Tegnap lehettünk a lányommal, aki 8-os, a Bár Madas gimnáziumnak a nyílt napján, és ott elmondták, hogy ez a református gimnázium annak köszönheti a létét, hogy két budai polgár több mint 100 évvel ezelőtt úgy gondolkozott, hogy van vagyonuk, nincs gyermekük, ebből az egyháznak biztosítanak pénzt arra, hogy iskolát alapítson. És lám-lám, egy csodálatos helyen egy nagyon jól működő iskola a gyümölcse mindennek. Tehát itt erről van szó a hitvallásban. De az igében is erről van szó, ez az érdekes. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit is a magáénak, hanem mindenük közös volt. Azt mondja ezzel az ige, hogy a hitet nagyon jól és nagyon könnyen le lehet mérni a gyümölcseiből, mégpedig a leginkább kézzel fogható és lemérhető gyümölcse az adakozás. Úgy szokták ezt mondani, hogy az embereknek a pénztárcája tér meg legutoljára, így tréfásan mondják, de azt lehet mondani, hogy ha igazán megtér valaki, akkor valahol megnyílik a pénztárcája is. Ez mit jelent? Hogyha megértem, hogy az Isten eljött közén Krisztusban, az Isten azt a sorsot vállalta, ami nekem van, és magára vállalta ráadásul az elrontott dolgaim helyrehozatalát, és a kereszten szenvedett kínokat azért, hogy nekem megbocsáthasson, azért, hogy nekem ne legyenek lelki terheim, hanem mindet lerakhassam az ő vállára, akkor ez egy csodálatos szabadságot ad nekem, akkor én örülök, akkor én tele vagyok túláradó örömmel és hálával, és nem tudom, hogy mindez hogyan hálálja meg igazán, és akkor természetes, hogy megnyílik a pénztárcám, és azt mondom, hogy igen, ezt a dolgot másoknak is meg kell ismerniük. Az Isten szeretetéből és gondoskodásából mások is részesüljenek, ne csak én. Tehát ez mindig ott mérhető le, hogy mennyire tértünk meg, hogy milyen az adakozó kedvünk. Ez így volt az első gyülekezetben is. Nem véletlen, hogy a Biblia ezt mondja róla, amikor leírja, ezt hangsúlyozza, hogy ebből látható, mindaz, ami belső, hogy a szívük, lelkük egy volt, és hogy Isten lelke munkálkodott bennük, hogy adakozók voltak. És így van ez itt is, ahogy mondtam, hogy eladták és lerakták az apostolok lába elé, tehát amit adományoztak, azt attól búcsút vettek. Nem azt mondták, hogy na, akkor megnézem, hogy hogy bánnak vele, mire költik, követem az útját, nem erre kellett volna, hanem arra. Micsoda zűrzavar lett volna ott, abban az őskeresztény gyülekezetben, ha így tették volna, de nem ezt olvassuk, hanem hogy eladták, pénzét tették, lerakták az apostolok lába elé, és mintegy az Istennek adták, megbíztak abban, hogy takarékosan és jól fogják elkölteni. Így van ez minden adakozásnál. Ahogy Jézus Krisztus is mondta, hogy ne tudja a te jobb kezed, hogy mit tesz a bal, tehát, hogy azt már adakoztad. Az már nem a tiéd, nem követed a sorsát, nem várod érte a kiemelést, a dicséretet, a jutalmat, meg hogy mi lett abból, hanem egyszerűen adakoztál. Az első gyülekezet is így tett. Ebben jó, ha felülvizsgáljuk a saját lelkületünket, és az Isten igéjéhez igazítjuk. És azt mondja itt a Biblia, hogy nem volt köztük szűkölködő. És itt a hitvallásban is van egy nagyon érdekes mondat, amelyik azt mondja, hogy a vagyomból kell gondoskodni a tanításról, ugye a gyülekezetben és az iskolákban, és egyéb dolgokról, amelyek között a legfontosabb a szegényekről és szűkölködőkről való gondoskodás. Tehát itt ketté választja a dolgot, és azt mondja, hogy a tanításról kell először gondoskodni. Ez így van. Tehát vannak alapvető funkciói egy gyülekezetnek, és annak kell működnie. Nagyon megköszönjük, hogy van miből megélnünk. Lelkészek és hitoktatók, a gyülekezet gondoskodik rólunk, van miből fűteni, van miből világítani. Ez mindig így volt, már a 3,5 évben, amióta itt vagyok, így volt. De itt a hitvallás azt mondja, hogy és egyebekről, tehát azt mondja, hogy ha ez megvan, akkor azon felül még van pénz, mert olyan bőségesen adnak a testvérek, akkor a szegényekről és a szűkölködőkről is lehet gondoskodni, és kell is. Vagyis mit mondok ezzel? Azt mondom, hogy ha ennyit adnak a testvérek, amennyit eddig, elműködik a gyülekezet. De vajon nem kellene a szegényekről, szűkölködőkről gondoskodni? Nem lehetne erre is költeni a pénzt? Lehetne. A mostaniból nem lehet, mert az éppen elég a gyülekezet működéséhez, éppen csak elég. Ha jókedvel és bőségesen tudunk e felett adakozni, akkor nem az történik, hogy majd egyfolytában égetjük a villanyt, és 20 fok fölötti hőmérsékletet biztosítunk a templomba, és így tovább, hanem akkor ugyanolyan takarékosan fogunk élni, de akkor jutni fog a szegényeknek és a szűkölködőknek is. Adja Isten, hogy megértsük az igének a mondani valóit, azt megértsük, hogy mi csodálatos ajándékot kaptunk az Isten szeretetében. Le vagyunk kötelezve. Azt megértsük, hogy ezért mérhetetlen hálánk kell, hogy legyen, és ezt valahogy ki kell fejezzük, és a legegyszerűbb, a legvilágosabb kifejezési forma az adakozás. A Biblia szerint is. És ezt meg fogja áldani az Isten a saját életünkben is. Minél jobb szívvel és minél bőségesebben adunk, annál inkább áldott lesz az életünk. Ezt mi is tapasztaljuk a magunk életében, hiszen mi is adakozunk, és tapasztaljuk, hogy mindenki csodálkozik, hogy ennyi pénzből ennyi mindent tenni, az nem olyan egyszerű. Az Isten csodája. Adja az Úr mindnyájunknak, hogy ezt a csodát éljük meg napról napra. Amen. Válaszoljuk az ige hirdetésre a 269. dicséretünk 2 versét. A 269. dicséret 3. és 4. verseit énekeljük. Tudja Isten kívánságod. Így kezdődik.
Kívánságod, ad ismert csak. mint akarod, hát úgy légyen. Másként hinnem volna szégyen.
Jöjjetek, imádkozzunk fennállva. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, mérhetetlen hálával tartozunk neked, amiért gondoskodsz rólunk újra meg újra, amiért bőviben vagyunk a mindennapi kenyérnek, amiért általában havonta előre kapjuk, és nem csak minden napra, és amiért nem csak a betevő falatot kapjuk, hanem azon fölül, nagyon sok mindenre jut. Olyan hálátlanok tudunk lenni, és olyan elégedetlenek. Köszönjük, hogy te bölcsen tanítasz minket, hogy nagyon sok elmaradhat, amihez mi annyira tudunk ragaszkodni. Segíts gondosan és takarékosan bánni a te adományaiddal, a kapott javakkal, pénzzel. Segíts, hogy minél több jusson adakozásra, minél több jusson a szűkölködők megsegítésére. Köszönjük, hogy hálás lehet a szívünk, mert te eljöttél hozzánk, szegényekhez, szűkölködőkhöz, és gondoskodtál nem csak a testi, hanem a lelki hiányainkról legfőképpen. Megbocsátottad a bűneinket, életet, örömet adtál nekünk. Urunk, nem győzhetünk mindezért hálát adni, és rendelkezésedre állni, és azt kérdezni, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, és mire kívánod, hogy adakozza. Köszönjük, hogy tehetjük mindezt, mert olyan bőségesen adod nekünk a javakat. Amen. Most kiki egy percben folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most imádságos lelkülettel énekeljük a szózatot.
Világon e kívül.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 425. dicséretet énekeljük mind a négy versével, Ó Ábrahám Ura!